Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. A mai istentiszteletünk témája Lukács evangéliumából a 16. fejezetnek a második része, a második példázata lesz. Amikor ezt a témát választottam, nem tudhattam előre, bárha kerestem volna, megtaláltam volna, hogy a tegnapi útmutató, igei útmutatónk a Felett a tiszta a te beszédet című könyvből, az nagyon közel kapcsolódik ehhez a témához, ami ugye a gazdag ember és a Lázár példázata. És mivel kapcsolódik, és talán többen olvastátok azt, ami a napi üzenetben szerepelt, ezért röviden erre térnék ki bevezetésképpen. Ugyanis itt a talentumokról, a sáfárságról van röviden szó. Péter első leveléből, 4. fejezet, 10. verse volt a tegnapi napi igénk ebben a könyvben. Ez pedig így hangzik. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymás javára, mint Isten sokféle kegyelmének a jó sáfárai. És ehhez Ellen White-tól csak két mondatot olvasok fel, amit itt találunk a könyvben. A talent, Krisztus példázatai című könyvből, a Talentumok című fejezetből származik ez a két mondat. A talentumainkat, bármilyen keveset kaptunk volna is, fel kell használnunk. Nem az a legégetőbb kérdés, hogy mennyit kaptunk, hanem az, hogy mit csinálunk azzal, amit kaptunk. Hát tulajdonképpen erről fog szólni nagyjából a prédikáció, de azt se tudhattam, hogy Marika mivel küzdött és mivel készült a mai szombatiskolánkra, amit a legelején el is mondott nekünk és megosztotta velünk, hiszen ő úgy fogalmazta meg a keresztény élet célját és legnagyobb küzdelmét, hogy a Szentlélekkel egyesült akarattal törekszünk az engedelmességre. Akik itt voltatok, ezt hallottátok, hát ez a másik üzenetem. Ezt igyekszem kifejteni és bemutatni a példázat kapcsán. Ha megnézzük a Bibliánkat, a 16. fejezet két példázatot kapcsol össze, és ez nem is véletlen, nyilván a szerkesztők szándékosan tették ezt. Az egyik példázat, az első, példázat a hamis sáfárról, és ugye a második a gazdagról és Lázárról származó szóló példázat. És a kettő között vannak magyarázó szövegrészek, ahol Jézus kifejezetten tanításokat és magyarázatokat ad a tanítványok számára. Ugye a példázat ez egy sajátos műfaj, egy nagyon hasznos műfaj, ha szabad így fogalmaznom, hiszen egy példa történetben mond el Jézus, vagy más bibliai szereplő, de Jézus előszeretettel használja ezt az eszközt, olyan tanítást, amit máshol egyébként dogmatikusan, tehát kifejezetten szabatosan megfogalmaz a Biblia. A példatörténet viszont, ugye mivel történetről van szó, elmesél nekünk valamit, bemutat szereplőket, bemutat eseményeket, és nekünk, a hallgatóknak, a mindenkori hallgatóknak kell megfejteni, hogy tulajdonképpen miről van itt szó, kik ezek a szereplők, mi történik velük, és miért történik mindaz, ami történik velük. Úgyhogy, mivel egy példázatról van szó, egy példatörténetről, ami egy ilyen feladvány mindnyájunk számára, ezért először olvassuk végig. Ugye összesen 12 vers, nem 22, 12 vers. Tehát a 19. verstől olvasom a példázatot, és aztán végigmegyünk a példázaton, és kiemeljük a fontosabb tanításokat belőle. Így szólt tehát a példázat. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözött bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hultak a gazdag asztaláról, de az ebek is eljöttek, és nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetett az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemették. És a pokolban felemelte az ő szemeit kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűtse meg az én nyelvemet, mert gyötrette te melánkban. mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötredted el. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek. Sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz: Kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide, egy ötrelelmek helyére ne jussanak. Mondta néki Ábrahám: Van Mózesök és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. De gondolom, egy jól ismert történetről van szó. A szereplők azonosítása az első feladatunk. Lázárról és a gazdag emberről és Ábrahámról van szó. Lázár neve az Eleázár héber szóból származik, és ugye azt jelenti, hogy akit az Isten megsegít. A gazdag embernek nincsen neve, de sokan sok helyen használják a gazdag embert leíró latin szót, mint egy beszélő nevet, és ez divest, tehát aki ezzel találkozik, ne lepődjön meg. A mi Bibliánk az csak gazdag embernek nevezés, ha netán ez a divest vagy divest találkozunk vele, akkor ez is a gazdag embert jelenti, semmi különösebb jelentése nincsen. És ugye majd találkozunk Ábrahámmal. Hát ugye, amikor elolvassuk a példázatot, akkor ha szombatiskolánk folytatódna, nyilván az első kérdés az lenne, hogy akkor ki mit tart fontosnak kiemelni, vagy éppenséggel ki mit nem ért egy ilyen példázatból, hiszen sok tanítás, és mivel hosszabb példázatról van szó, sok kérdés merül fel ennek kapcsán. De hát ugye most nem szombatiskolán vagyunk, hanem istentiszteleten, és az én tisztem az, hogy végig vezessem gondolkodásunkat ezen a szövegem. Tehát akkor kezdjük újra, és most szakaszonként megállva nézzük meg, illetve akár szavakat magyarázva, hogy tulajdonképpen mi az a helyzet, amiben kezdetben a gazdag ember és Lázár van. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözött bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván, pont. Ugye, tehát ez a gazdag ember, a bíbor színű ruhát jelent, a patyolat pedig fehér színű lendvásznat, finom lendvásznat, és ugye minden nap dúsan, vagyis fényűzően vigadozott, vagyis boldogan élt, jól létben élt. Tehát ez az egyik szereplőnk. És bemutatja a másikat, és volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. Érdekes, amikor ezt olvassuk, hogy az ő kapuja elé volt vetve. A szöveget úgy is lehet fogalmazni, hogy oda volt helyezve, oda volt téve. Tehát nem csak úgy véletlenül került oda a szöveg szerint ez a Lázár, majd persze olvassuk is, hogy neki is volt ezzel szándéka, de az, hogy oda volt ő téve, ez talán már elindítja a gondolkodásunkat a jó irányban. Hiszen itt van nekünk a gazdag ember, aki fényűzően él, minden nap vigadozik, és ott van ez a gazdag ember kapujában ülő koldus, akivel minden nap találkozik. És ugye mi volt a Lázár célja, és kívánt vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hultak a gazdag asztaláról, de az ebek is eljöttek, és nyalták az ő sebeit. Tehát kívánt megelégedni, nyilván jól lakni igyekezett ezekkel a morzsákkal, amik a gazdag asztaláról hullottak, de abból, hogy a szövegünk is használja ezt a de ellentétet kifejező szócskát, látjuk, hogy ez neki nem sikerült. Ezt nem írja le a szövegünk, hogy nem kapott, nem tudott megelégedni, viszont ennél sokkal súlyosabb dolgot ír le, hiszen azt mondja, amilyen valószínűleg mindenki számára tulajdonképpen egy egészen visszataszító dolog, hogy annyira szerencsétlen volt az ember, ugye sebei voltak, nyilván ápolatlan, bekötözetlen sebekről lehet szó, ha egyszer a kutyák nyalogatják. Annyira elesett volt ez az ember, hogy ilyen állapotban volt, hogy a kutyák nyalták a sebeit. hiszen nem tudtam még ezeket se elkergetni. Lehet, hogy annyira le volt gyengülve, hogy ezt se tudtam megtenni. Már itt a legelején látunk tehát egy nagyon nagy kontrasztot a gazdag ember között, aki jó létben van, nagyon finom dolgok között van, és ott van az ő közvetlen közelében, hiszen naponta kibe jár a gazdag ember maga is, vagy ha nem jár, akkor kinéz, tehát nyilván tudja, hogy ott van egy ilyen állapotban levő másik ember az ő ajtajában. Érdekes az is, ha megfigyeljük, hogy a példázat nem beszél arról, hogy a gazdag embert zavarta volna ez a koldus. Annyira zavarta volna esetleg, hogy elüldözi, vagy elküldi onnan. Tulajdonképpen akkor mi azt mondhatjuk mindössze, hogy közömbös volt. Mintha ott se lett volna ez az ember. Egy ember, ugye, akinek ugyanúgy Ábrahám az atya, mint az ő atya, zsidókról lévén szó, mégis közömbös vele szemben. És hát Jézus nem véletlenül idézi a zsidóknak, amikor megkérdezik, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, ugye a kettős nagy parancsolatot Máté evangéliumának a 22. fejezetében, ahol az egyik parancsolat ugye arról szól, hogy az Istent szeressük teljes elméből, teljes szívből. De a másik az, hogy a te fele barátodat. Ez a kettős nagy parancsolat. És ez a gazdag zsidó ember ezzel a parancsolattal, ami nyilvánvaló a zsidók számára is, szeressed fele barátodat, mint magadat, ugye nem foglalkozik, hiszen közömbösen szinte átnéz ezen a Lázáron, aki az ajtajában van. És tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy mindazokat a javakat, amelyekkel az Isten megáldotta, és itt visszatérhetek akkor a Péter ígéhez, amivel kezdtem a prédikációt, a kegyelmi ajándékot, amit ez az ember kapott, az ő esetében a gazdagságát, az anyagi javakat, amiket kapott, ezt ugye csak a saját céljaira, a saját jókedvére, az önző dicsőségére használta föl. Jöttek hozzá barátai, akikkel együtt vigadozott, tehát azok is ugye neki voltak nyilván hálásak, vagy örültek, hogy vele együtt tehettek. Gondoljunk mondjuk a tékozló fiúra, neki is milyen sok barátja volt, amit volt mit tékozolnia. De arra nem gondolt a gazdag ember a példázatunkban, hogy ezt a vagyont másra is fel lehetne használni, vagy talán másra kéne használni, hogy azért van neki ez a vagyona, azért van ez a fajta talentuma, hogy azokkal ossza meg, akiknek nincs. És ugye még egyszer, oda volt téve, ahogy mondja a szövegünk, tehát nem hagyta a gondviselés Isten ezt a gazdag embert felhívás nélkül, úgymond, hogy mintha el lenne zárva és ne találkozna a szegénységgel, hiszen direkt ott van a kontraszt az ő ajtajában, nem valahol az utcákon vagy a város másik részében, egy szegény negyedben, hanem ott van nála, közvetlen közel. A sáfárságról szól a 16. fejezet első példázata, ugye példázat a hamis sáfárról, a második példázat is erről szól. Ebben a gazdaggal kapcsolatosan, hogy a gazdag, és akkor most egy picit lépjünk tovább azon, hogy itt most ténylegesen egy gazdag emberről van szó, és tágítsuk azt a fogalmat, hogy mit jelent a talentum. Mert ugye a péteri idézetünk kegyelmi ajándéknak nevezi a talentumot, és mindenkinek van kegyelmi ajándéka. Nem biztos, hogy a gazdagság, lehet, hogy valamilyen tehetség, valamihez tehetségünk van, de ha belegondolunk, ugye mindenki rendelkezik egy talentummal, egészen biztos. Ez pedig nem más, mint az életidőnk. Tehát az, hogy az időnket magunkra célozva töltjük el, vagy másokkal megosztjuk, vagy másokért élve töltjük az időnket. Ez egy olyan talentum, amivel ugye nekünk sáfárkodnunk kell. Megint csak függetlenül attól, hogy a világban hol élünk, mennyire gazdagon vagy szegényen, milyen foglalkozásunk van, vagy éppen nincsen semmilyen, és munkanélküliek vagyunk, ettől függetlenül mindaddig, amíg élünk, addig időnk van. És azt, hogy ezt az időt hogyan használjuk föl, kire célozva és kit megsegítve, vagy éppenséggel dicsőítve töltjük az időnket, az mindenkinek a szabad döntésére van bízva. E fölött tényleg az időnkkel magunk rendelkezünk. És idővel, tulajdonképpen mindaddig, amíg élünk, szabadon rendelkezünk, és egyformán vagyunk ellátva, ugye? Mert mindenki ugyanabban a 24 órás napban él. Ez csak azért fontos, mert nagyon sokszor Jézus is, különösen Máté evangéliumában, különösen a hegyi beszédben visszatér arra, hogy mennyire lehetetlen a gazdagoknak a mennyek országába eljutni. De mennyire gazdagok vagyunk, ha arra gondolunk, hogy az idő az a gazdagság, amivel rendelkezünk, az a talentum, amit nekünk, mindnyájunknak felelősségünk és kötelességünk a legjobban felhasználni. És nem csak arra gondolunk, hogy persze a gazdagok, nekik lehetetlen, de én szegény vagyok, lehet, hogy vannak nálam is szegényebbek, de nyilván vannak gazdagobbak, tehát hozzájuk képes szegény vagyok, és minden csak a gazdagokra vonatkozik. De bár igaz az, és valószínűleg van sok-sok ilyen tapasztalatunk, hogy a gazdagoknak tényleg nehezebb lehet bejutni, de ez nem egy olyan törvényszerűség, ami csak is a vagyonra lenne igaz. Bármilyen talentum, és még egyszer hangsúlyozom, az idő a legnagyobb talentumunk, amivel viszont gazdagon el vagyunk látva a halálunk pillanatáig, lehetőséget ad arra, hogy azt jól használjuk föl, vagy rosszul használjuk föl. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemették. Hát ugye innentől kezdve, amit az életben az emberek leéltek, annak a következményeivel találkozunk. Jézus a korabeli zsidókhoz címzi ezt a példázatot, és nyilván olyan nyelven beszél, és úgy fogalmazza meg a mondandóját, hogy azok megértsék azt, amit elmond. Úgyhogy ilyen értelemben kell nekünk is hozzáfogni a halál utáni állapotukról szóló beszámolóhoz. Addig, hogy mind a ketten meghaltak, addig ugye tiszta a kép. Az egyik viszont az Ábrahám kebelébe került, a másik pedig ugye egyenlőre csak meghalt. Következő versben írja, hogy és a pokolban felemelte az ő szemeit kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. Ugye nem mennyországról beszél, hanem Ábrahám kebeléről, de látjuk, hogy ez nyilván egy olyan állapot, ami a mi fogalmaink, világi vagy katolikus fogalmaink szerinti mennyországot írja le, és egy azonnali ítéletről és ítélet végrehajtásról szól Jézus. És hát Lázár Ábrahám kebelébe a jó helyre került, úgymond, a pozitív helyre került, ő neki ez a jutalma. Ebből, és nem másból tudjuk igazából azt meg, hogy milyen ember lehetett ez a Lázár, hiszen róla azon kívül, hogy szegény volt, és hogy nagyon elesett állapotban volt, nem közöl mást a példázat. Ellenben ugye a gazdag emberről sokkal többet tudunk. És azt látjuk, hogy ő a pokolba került. Ugye ez lenne az egyik kérdés a legtöbb ember fejében, hogy Jézus a pokolról beszél, miközben ugye azt tanítjuk, hogy ilyen hely nincsen. Ahogy említettem, nyilván az akkori nép elképzeléseire épített Jézus, és ezzel, ezt fölhasználva igyekezett fontos igazságokat megfogalmazni. Josephus Flavius, aki a zsidók történetét, illetve a zsidó háború című könyvvel kapcsán a legismertebb köreinkben, írt egy olyan könyvet is, hogy beszéd a görögöknek a Hádészről. És ebben írja le, hogy a farizeusok elképzelése mi volt, ugye ő az első században élt, tehát kvázi Jézus kortársa, bár Jézus halála után született, de az első századi, és olyan fogalmakat használ, mint amikkel eddig találkozunk, vagyis hát ugye már találkoztunk, és mindjárt az újraolvasás közben találkozni fogunk. Tehát ilyesmiket ír a farizeusok halál utáni életről szóló elképzeléseiről. Oldhatatlan tűz, Ábrahám kebele, tűzropogása és annak heve. Látják az atyák helyét és az igazakét, ugye, akik a pokolban vannak. De köztük mély és széles szakadék van, és azon átmenni nem lehet. Tehát látjuk, hogy Jézus nem, hogy úgy mondjam, kitalál itt valamit, hanem azt használja, ami az akkori korban az emberek fejében volt, a halál utáni állapottal kapcsolatosan. De hogy a mi fejünkben azért ne legyen tekintetben keveredés, idéznék néhány igét, amit ha kivetítünk, akkor mindenki tudja követni. Például Prédikátor könyvéből 3. fejezet 19. és 20. versét, ez a Bibliánkban a 651. oldalon található. És ugye azt olvassuk itt, tehát a Prédikátor könyve 3. fejezet 19-20-as verseiben szerepel ez a kijelentés, hogy mindegyik ugyanazon egy helyre megy, mindegyik a porból való, és mindegyik porrá lesz. Vagy Dániel könyve 12. fejezet 2. versében, és sokan azok közül, akik alszanak a földporában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Ugye egyértelmű, hogy a földporában alszanak, és nincsenek sehol máshol, sem mennyországban, sem a pokol nevezetű helyen. Vagy ha visszaemlékszünk Jairus, a zsinagóga fő lányának az esetére, ott Jézus még többet mond ezzel kapcsolatosan, Lukács evangéliumának 8. fejezetének 52. versére utalnék, ahol ugye jön Jairus, hogy a lánya beteg, aztán Jézus, amikor elindul, akkor mondják, hogy nem kell már fáradni, mert meghalt a lány. És akkor mondja Jézus, hogy ne sírjatok, nem halt meg, hanem alszik. Ez egy újabb tanítás a halállal kapcsolatosan, hiszen ez a halál, amit az előbb úgy olvastunk Dánielnél, hogy a porban fekszenek a halottak, ez a halál Jézus szavai szerint nem is halál, hanem alvás. És ugye tudjuk, hogy van egy második, egy végérvényes halál. Tehát a Biblia ebben a tekintetben egyértelmű, hogy a halál utáni állapot az nem jelenti se a poklot, se Ábrahám kebelét, vagy a mennyországot, hanem a porban történő alvást, amiből majd lesz egy felserkenés örök életre, vagy örök utálatosságra, gyalázatra. Nézzük, hogy folytatódik tehát itt a pokol és a mennyország közötti kommunikáció. És a pokolban felemelte az ő szemeit a gazdag ember, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kevelében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el lángban. Az, hogy ugye atyának nevezi Ábrahámot, ez egy érdekes, meg egyáltalán az, hogy hozzászól Ábrahámhoz, ugye, egy érdekes dolgot tanít nekünk. Ugye, arról beszél itt a gazdag ember, hogy neki van kapcsolata Ábrahámhoz, és arra kéri, hogy küldje el a Lázárt, ugye bocsásd el, küld el Lázárt, hogy fel tudja frissíteni az ő nyelvét. Most ez persze nyilván egy jelképes beszéd, mert egy csepp vízzel nem sokat tud a lángok között gyötrődő ember felüdülni. Hogy küldje el. És ugye az, hogy Ábrahám fiának nevezi saját magát, arra utal, hogy ez az ember, és ez nekünk is egy tanítás, hogy a saját zsidó létére, mint akár a mi esetünkben az adventista létünkre hivatkozva igyekszünk előnyökre, vagy valami különleges bánásmódra törekedni, hogy azért, mert mi Ábrahám leszármazottai vagyunk, mi mondjuk hitbeli, de ő vérszerinti leszármazottja volt, ezért ő neki bár a pokolba van, de ugye mégis kéne egy kis hűsítőt kapnia, ezt kapnia, egy különleges bánásmódban részesülnie. Atyának nevezi Ábrahámot, ugye szó sincs arról, hogy Istenhez imádkozna, ha már imádkozik ugye valaki a pokolban, hanem Ábrahámhoz imádkozik, és Isten nem jut itt szerephez. Tehát nagyon fontos azt látnunk, hogy ez a félre sikerült élet, ami a pokolba vezetett, ugye a halál után is folytatódik. És ahogy a halál után folytatódik a történet szerint, abból megint tudunk arra következtetni, mint ahogy Lázár esetében, hogy ő Ábrahám kebelébe, a mennyországba jutott, tehát azt gondolhatjuk, hogy az élete egy Isten számára elfogadható, egy jó élet volt. Itt egy olyan adalékkal találkozunk, hogy ez az ember valószínűleg az életében is Ábrahámot Isten fölé helyezte, az ő leszármazását tekintette, az ő mindenkori jólétének a garanciájának. És nem az Istennel való kapcsolatát tekintette annak. De hogy viszonyul ehhez Ábrahám? Ugye egyébként, ha Ábrahám, most megint eltekintünk attól, hogy példázattól van szó, ugye a valóságban egy hívő ember, bárki legyen az, egy vezető mondjuk, vagy egy ilyen pátriárka, ha hozzá imádkoznak, ugye nyilván el kell utasítania, hiszen Istent kell bemutatnia, és semmiféle imát vagy kérést, ami hozzászól, hogy ő járjon közben, vagy intézzen el számára, nem fogadhat. De itt Ábrahám elfogadja, hiszen egy példatörténetben vagyunk, és válaszol a gazdag embernek. És ezt mondja 25. versben. Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat, vagyis a jó dolgokat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, azaz a rossz dolgokat, most pedig ez vigasztaltadik, te pedig gyötrettetel. Ugye egyértelmű, hogy visszautal Ábrahám az életére, mind a két embernek a halál előtti életére utal, és ennek a következményeképpen festi le a jelenlegi állapotukat. És hogy is folytatja ezután? Azt mondja, hogy ugye, ahogy éltél, tulajdonképpen már most ezt mondta, ahogy éltél eddig, és ahogy élt Lázár az ő haláláig, annak a következménye az, ahol most vagy. A kettő között egyértelmű kapcsolatban, tulajdonképpen egy egyenlőséggel van. Ahogy éltél, úgy élsz, vagy, úgy kerültél oda, ahol vagy. De eznél még többet mond, ugye a következő versben azt is mondja, hogy és mindenek felett, mi köztünk és ti közöttetek, nagy közbevetés, vagy másképpen fogalmazva, egy nagy szakadék van. Úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Tehát ahogy éltünk, az befolyásolja, az dönti el, az határozza meg, hogy a halál után mi történik velünk. Ugye nem pokol és mennyország értelemben, hanem úgy, ahogy megbeszéltük, hogy majd a feltámadáskor az határozza meg, hogy mi történik velünk. Olyannyira, hogy van ez a bizonyos nagy közbevetés, ami azt jelenti, ugye írja is a Bibliánk, hogy ott nincs átjárás, tehát nincs semmiféle módosítási lehetőség. Az életben dől el, hogy kivel mi fog történni a halála után, a feltámadáskor. Ez egy rendkívül fontos tanítás, azt hiszem, mert azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk minden pillanatban arra, hogy mit cselekszünk a bizonyos talentumainkkal, az időnkkel, ugye, ahogy már mondtam, mit teszünk. Mert nem tudhatjuk, hogy meddig tart az életünk. Lehetnek terveink, és hasznos is, hogy vannak természetesen, de sose tudhatjuk, hogy mikor ér véget. És hol lesz, hogyan az addig a halálunk pillanatáig eltelt időben milyen életet mutattunk be, és az milyen feltámadás utáni állapotot eredményez. Nagyon fontos azt látnunk, és azért mondom el most másképpen ugyanazt, hogy tulajdonképpen a feltámadáskori ítélet, amit mi egy ítéletként képzelünk el, mert hát ebben a világban ugye hiába nincs a pokol meg a mennyország a fejünkben, de az ítélet azért ott van. És ugye ezt még Jézus is használja, de azt kell látnunk, amit a példázat tanít számunkra, hogy az ítélet az tulajdonképpen mit jelent? Azt jelenti, hogy az Isten vizsgálgatja az embert. És ő dönti el, hogy odavaló vagy nem odavaló. Azt mondja, hogy ahogy éltél, ahogy te leélted az életedet, ahogy leélte Lázár, az határozza meg, hogy hova kerülsz. Nincs döntésre szükség, mert ez egy automatikus egyenletnek az eredménye. Ahogy éltél, az lesz utána a sorsod, és nincs Nem kell mérlegelni. Azt írja Ellen White erről a szakadékról, és itt van a megoldás, hogy ez az engedetlenség szakadéka. Aki az Isten törvényeinek, az Isten kívánalmainak, az Isten szavának az életében nem engedelmeskedett. Mint itt a példázatban látjuk, ez az ember, aki ismeri az Isten törvényét zsidó létére, de nem foglalkozik, átnéz az ajtajában letett szegény emberen, aki nélkülözésben van, és ugye, ahogy láttuk, valószínűleg fekélyekkel tele is van, tehát igazán nyomorult állapotban van. Ahogy ez az ember az életét élte, és csak magával foglalkozott, a saját dicsőségére, saját örömére használta a vagyonát, és ezzel tulajdonképpen ugye engedetlen volt az Isten kérlésének, az Isten parancsolatának, ha úgy tetszik, ez az ember jut a pokolra, ez az ember jut a kározatítéletére. Aki engedetlen volt az életében, ugye, az engedetlen maradna az örök életében is. És ezért nincs számára ott hely. Ezért is ugye nagyon fontos, ahogy Marika megfogalmazta, hogy tudjuk mi azt a fejünkben, mármint felszólításként, ne felejtsük el, tudjuk, hogy az engedelmesség, az egy nagyon, az a kulcs az örök élet irányában. És ahogy elhangzott, ha mi ezt tudjuk, és akarjuk, és kérjük a Szentlélek segítségét hozzá, akkor az engedelmességet tudjuk magunkban erősíteni. És még inkább fontos azt is tudnunk, hogy erre való törekvés legyen meg bennünk. Mert tudjuk, hogy az engedelmesség a kulcs az Isten országában való élethez. Az engedelmességet ugye nagyon sokan igyekeztek, és valószínűleg mind a mai napig igyekeznek, sőt, mi is igyekszünk néha cselekedetekben izzadságszagúan megtenni, és valahogy elérni, hogy engedelmesek legyünk, és milyen sokszor szomorúak lehetünk, hogy ez nem sikerül. De tudnunk kell, hogy itt nem vagyunk egyedül. Ahogy énekeltük is, Jézus példája, a Szentlélek segítsége és ereje nekünk minden pillanatban, amikor nem sikerül, és amikor kevésbé sikerül, vagy amikor sikerül az engedelmességet megvalósítani, rendelkezésre áll, és mindig kérhetjük, és kérnünk is kell, mert egyedül gyengék vagyunk az engedelmességhez. Ne felejtsük el tehát, hogy ebben az életben dől el a sorsunk, tulajdonképpen mi döntjük el a napi döntéseinkkel, hogy engedelmesek vagyunk, vagy nem vagyunk engedelmesek, hogy engedünk-e az Isten felszólításának, az Isten kérlelésének, tanácsának, vagy nem engedünk neki. Mert amikor nem engedünk, akkor tulajdonképpen magunkról mondunk ítéletet, hogy nem leszünk odavalók az örök életben. És sok esetben ebben az életben is ugye a kárunkra döntünk végül is. Így folytatódik a 27. versben. Mondta pedig Amaz, ugye a gazdag ember beszél Ábrahámhoz. Kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta neki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. A kérleg, ahogy a 27. vers kezdődik, megint egy kis adalék ahhoz, hogy hogyan gondolkozik a gazdag ember. Ugye? Mert hogy úgy is lehet fordítani ezt a szót, hogy imádkozom hozzád. Ugye kicsit erősen hangzik, de ezt mondja. Úgy kéri, mint ahogy az Istent kéri. Ugye már szó volt erről, hogy nem Istenhez beszél, hanem az ő atyához, a leszármazására hivatkozva, és ebből indul ki. És látjuk, mit kér, ugye félti a testvéreit, és kéri, hogy akkor valaki a halottak közül menjen el Lázár, ugye őt ismerik, valószínűleg a testvérei is, és hát elmondja akkor majd Lázár, ha nem is ő, majd elmondja Lázár, hogy milyen ítélet, milyen büntetés vár rájuk is. És erre Ábrahám azt mondja, hogy ugye van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Újabb adalékot kapunk a gazdag emberről, amikor úgy válaszol erre a kijelentésre, erre a felszólításra, hogy nem úgy. Azt mondja, hogy nem úgy. Vegyük észre, hogy azt mondja ezzel, hogy persze, van Mózesük és prófétáik, de az nem elég. Az nem jó. Az nem hatékony. mondhatná azt is, hogy hát én is olvastam, meg én is jártam a zsinagógába, hallgattam én eleget, mégis itt vagyok. Azt mondja, hogy ez nem elég hatékony, nem elég jó eszköz. Az Isten valahogy, hát ugye, hibázott, és nem segített eléggé. Ugye most valaki ezzel egyetérthet, de lássuk meg, hogy ez az ember azért kerül a pokorra, mert így gondolkozik még mindig. Ezért nem alkalmas Ábrahám kebelébe jutni, ezért nem alkalmas a mennyországra, az örök életre, mert így gondolkozik továbbra is. A halála után is úgy gondolkozik, mint a halála előtt. Ugye ezzel kapcsolatos egy nagyon híres példa, Jézus, amikor az 5000 embert megvendégelte, egy óriási csoda volt, ami hát mivel több ezer emberről volt szó, ezért igen széles körben ismerté vált, hogy finoman fogalmazzak. János evangéliumában találjuk ezt, az eseményt, amikor a 30. versben mennek hozzá zsidók azután, hogy ez a csoda megtörtént, és azt mondják, hogy micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked. Miután megtörtént a kenyérszaporítás, azért mennek oda, mert erről hallottak, hogy ilyen történt, és akkor megint egy jelet kérnek. Azt mondják, mit művelsz? Tehát láthatjuk, hogy az embereknek valahogy ez a csoda művelése, a csoda látványa van a fejükben, hogy ebből kellene nekik megtérésre jutni, hiszen azt mondja egyébként a gazdag ember is, hogy ha jön ez a csoda, ha visszatér a halottak közül valaki, akkor ténylegesen azt a szót használja, hogy megtérnek. Tehát az igazi megtérésük akkor történik meg, ha egy csodát látnak. De Jézus maga nem csak ebben a példázatban, ugye Ábrahámon keresztül, ahogy arra utal, hogy van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ugye amikor a farizeusokhoz beszél, szintén János evangéliumában, akkor is az írásokhoz utasítja őket. Az 5. fejezet 39. verse egy szintén jól ismert szakasz, és egyértelmű Jézusi utasítást ad arra, hogy az írásokat kell tanulmányozni. Sokan, vagy sokszor másképp értjük talán, mint ahogy most én fogom idézni ezt. Tehát a János evangélium 5. fejezet 39. verse. Ugye egyszerűen így szól. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Sokszor talán úgy olvassuk, hogy hát tudakozzátok, mert ti azt hiszitek, hogy abban van az örök életetek. De mégis miért mondja utána, ha ez a hangsúlyozás igaz lenne, hogy amelyek bizonyságot tesznek rólam? Nem azért mondja azt, hogy ezek az írások rólam tesznek bizonyságot, hogy így hangsúlyozzuk? Tudakozzátok, felszólítás, tudakozzátok az írásokat. Kutassátok, vizsgáljátok. Ugye az ő esetében az Ószövetséget lehetett nyilván csak kutatni, mert azt hiszitek, hiszen ti is azt gondoljátok, ezért kutassátok, hogy azokban van a ti örök életetek. Kutassátok az írásokat, mert abban van. Ugyanazt mondja, ugye, mint ahogy mondta Ábrahám a gazdag embernek, hogy van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat, hallgatni, ugye az egy ilyen, ige hirdetést hallgatni, ezt jelentette, tehát tudakozást jelent, és ha hallgatják, akkor ők nem fognak ide kerülni, ahol te vagy, te gazdag ember. Mert figyelnek a Mózesre és a prófétákra. Ugyanúgy, ahogy Jézus ugye mondta a farizeusoknak direktben, hogy kutassátok az írásokat, vizsgáljátok, és meg fogjátok találni, hogy valóban ezek rólam szólnak, és ha megtaláljátok ezt a kapcsolatot, megtaláltok engem benne, akkor valóban megtaláljátok az örök életeteket is. Megtaláljátok a kulcsot hozzá. Folytatom a példázatot. Tulajdonképpen az utolsó vers van már csak belőle hátra. Ugye Ábrahám folytatja ezt a gondolatot, ő pedig mondta néki, ha Mózesre és a prófédákra nem hallgatnak, pontosabban, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Úgy is lehet mondani, hogy ha nem hallgatnak a prófétákra, vagy egész egyszerűen, hogy lehet ezt szintén fordítani, ha nem hallják meg, tehát ha nem jut el a tudatukig az, amit egyébként hallanak, akkor úgyse fogja meggyőzni őket semmilyen csoda. Ugye látjuk a csodák esetében, hogy olyan esetben történnek a csodák, amikor az emberek hitére válaszul történik a csoda, és amikor Jézus a saját városában van, akkor pedig azt mondja, hogy kevés csodát művelt ott, mert az emberek nem hittek. Tehát nem azért nem hittek, mert kevés csodát művelt, hanem azért művelt kevés csodát, mert nem hittek. Az első példázatunk után, bármint itt a 16. fejezetben a hamis sáfáról szóló példázat után, ahogy említettem, Jézus magyarázatokat ad a példázathoz. Nagyon jól ismert, és a Bibliánk vastaggal is szedi ezt a mondatot, a 16. fejezet, tehát Lukács 16. fejezetének 10. versét, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Mindezek után azt is mondhatjuk, hogy ugye, akik azt a kevésnek tekinthető világosságot, amit Mózes és a próféták útján megkaptak, és ugye nem fogadják el, nem tudnak vele élni, annak teljesen felesleges odaadni egy sokkal nagyobb bizonyságot, mert ugye az sem győzné meg őket, ugyanúgy hamis emberek maradnának. Azt látjuk tehát, hogy itt, ahogy már említettem, az engedelmesség, illetve az engedetlenség szakadékának, ugye a két oldalán az engedetlen ember van, és az engedelmes ember van. Az engedelmes emberről nem tudjuk, aki oda került, hogy csodát kapott-e, látott-e, hogyan hitt, csak azt tudjuk, hogy oda került. Itt alapvetően, és valószínűleg nem véletlenül a gazdag emberről van folyamatosan szó. Talán azért is, mert többen vannak, akiknek szükségük van erre a fajta tanításra, erre a fajta figyelmeztetésre, hogy mi az, ami minket az engedetlenség szakadékának a rossz, a pokol oldalán oda tud vezetni, és arra figyelmeztet, hogy miket kerüljünk el, hogy oda ne kerüljünk. Azt mondja, hogy van Mózesünk nekünk is, és vannak prófétáink, azt mondja, hogy vannak talentumaink, és azt mondja, hogy van lehetőségünk az életünkben. És tulajdonképpen ez a kötelességünk is, ha tudunk róla, ha nem, hogy ezekkel a talentumokkal úgy éljünk, ahogy azt annak adományozója szeretné, hogy éljünk. Hogy így legyünk engedelmesek az ő irányába. Ugyanakkor mindenkinek kellő világosságot ad az Isten ahhoz, hogy ezekkel a talentumokkal való éléshez meglegyen a maga ereje, maga értelme, hogy tudja, hogy hogyan lehet a talentumaival jól élni. Nem arról van szó, hogy sötétben hagyna az Isten minket, hiszen egyrészt itt ülünk, és az igéről hallgatunk prédikációt, másrészt az ige szól, és minél hangosabban szól, annál többen, ahogy a szöveg is ugye mondta, hogy hallgatnak a szóra, ha hallják, hallgatnak, tehát ha mi mondjuk ugye ezt az igét megosztjuk az emberekkel, mi magunk, akkor egyre többen hallják meg azt, hogy mi az ő valós feladatuk, mi az ő valós érdekük, és mi az Isten tanítása, az Isten tanácsa az ő számukra. Ne felejtsük el, ahogy ugye Jézus itt a János evangéliumában felszólított minket, hogy valóban kutassuk és vizsgáljuk az írásokat, mert valóban a mi örök életünk van benne. Az örök életünk kulcsa van benne. És ez a kulcs, az az engedelmesség, hogy amivel találkoztunk, az írás kutatása közben, az ige hirdetés hallgatása közben, annak engedünk, annak engedelmeskedünk. Valószínűleg mindenki engedett már, engedelmeskedett, megtett olyat, amit kifejezetten azért tesz, úgymond, és csak azért, mert erről tanult, és nem azt teszi, ami a természetes ösztöne szerint, vagy vágyai szerint lenne az érdekében. Ez egy olyan helyzet, amiben viszont nincs elég. Hiszen Jézus arra szólít fel mindenkit a hegyi beszédben, hogy legyetek tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok is tökéletes. Úgy legyetek tökéletesek, hogy a tökéletességig nincsen megálló, hogy ennyi elég. Ez egy életprogram, és mindenkinek, ahogy szintén elhangzott a szombatiskola közben, vannak feladatai, vannak kihívásai, amikkel meg kell küzdeni. És ezek ugye az engedelmesség, vagy az engedetlenség kihívásai. Hogyan tudjuk magunkban leküzdeni azt az ellenállást, hogy az Isten igéje tanít minket valamire, valamire felszólít, vagy az Isten lelke indít valamire. Úgy érezzük, hogy ez lenne helyes, és a lelki ismeretünkhöz szól az Isten. És félretoljuk, hogy még nem vagyok rá alkalmas, vagy nem értem, vagy azt mondom, hogy nem értem, de egyébként ez csak egy indok, egy kifogás. És közben tulajdonképpen megadjuk arra a lehetőséget, hogy az engedetlenség nőjön bennünk. Ezért nagyon fontos még egyszer odafigyelni arra, hogy amikor az engedelmesség lehetőségeivel találkozunk, akkor éljünk velük. Mert akkor formálódik a jellemünk, egyre inkább érezni, érzékelni fogjuk, hogy hol vannak ezek a lehetőségek, mind az írásban, hogy miket tanít nekünk, milyen példákat ad, mind a világban, ahol naponta járunk elünk, hogy hol vannak az engedelmességnek, az engedelmességnek a lehetőségei, és hogyan tudjuk azt megvalósítani. Azon kívül persze, hogy erre figyelünk és keressük ezeket a lehetőségeket, még egyszer nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyedül nem vagyunk erre képesek, és ne felejtsük sosem el, hogy ehhez mindig is kérjük a Szentlélek vezetését és tanácsát. Mert különben ugye, nagyon könnyen a törvényeskedés zsákutcájába fogunk eljutni, ami nagyon rossz állapot az egyén számára is, meg a környezete számára is, és mindenképp egy rossz képet, egy hamis képet mutat be Istenről. Ahogy mondtam, a Szentlélek segít ebben minket, az írások tanulmányozása. De van egy olyan ige, kettő is van, de én talán most már csak egyet idéznék, ami bátorítás és egy egyszerű megoldást ajánl. Egy egyszerűt és nagyon hatékony megoldást. A korintusiakhoz írt második levél, harmadik fejezetének 18-as verséhez forduljunk útmutatásképpen. Tehát második korintusi levél, harmadik fejezet, 18-as verse. Így szól. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ugye itt arról beszél Pál apostol, arra utal vissza arra a történetre, amikor Mózes lejött a hegyről, az Isten társaságából lejött, és az emberek, akikkel találkozott, a természet fölötti, az arcának természet fölötti ragyogásától is már zavarban voltak, félelmet keltett bennünk, hogy ők nem is voltak hajlandóak az Istenhez közelíteni, mondták, hogy menjél te, mi inkább itt maradunk, mert annyira rettenetes volt, félelmetes volt számukra ez a jelenség. És ők kérték, hogy Mózes takarja le a saját arcát. Itt viszont ugye azt mondja Pál apostol, hogy mindnyájan fedetlen arccal szemléljük az Úrnak a dicsőségét. Nincs ugye a mi szívünkön, ezt is Pál apostol használja, nincs a mi szívünkön lepel, mert hogy ott van, az arcunkon van lepel, és nem látjuk igazából, hogy ki is az Isten. De ha ez a lepel lehullik rólunk, mert bizalmunk van, ugye megtértünk, megkeresztelkedtünk, és minden nap bizalommal fordulunk az Istenhez, akkor nincs az a lepel, ami egy homályos képet ad csak az Istenről, hanem pontosan látjuk, hogy milyen is az Isten, mi az ő jelleme, mi az ő programja az emberek számára, és mi az ő feladat, ő feladat megjelölése az én számomra, akár a mai napon. És ha így szemléljük az Istent, azt mondja a szöveg, azt ígéri, hogy ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Beteljesedik az, amit Jézus mondott. Legyetek tökéletesek. Azt mondja, hogy ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Szó szerint azt mondja, hogy el leszünk változtatva azáltal, hogy mi nézzük, szemléljük az Isten dicsőségét. Tehát a mi dolgunk az az, megint csak, hogy az akaratunkat arra irányítsuk, hogy az Isten dicsőségét szemléljük, ugye hol tudjuk szemlélni, hát nyilvánvalóan az írásokban tudjuk szemlélni, de bízom benne, hogy azért találkozunk olyan eseményekkel, cselekedetekkel, amelyekben megjelenik az Isten jellemének egy-egy eleme, és meg tudjuk látni, hogy ez nem lehet emberi cselekvés, itt az Isten nyilatkozik meg egyes emberek életében. És ez a szemlélődés, ami az akaratunkat erre rávesszük, akkor elváltoztat minket. Tehát nem mi változtatjuk meg magunkat, erre képtelenek vagyunk, hanem a szemlélődés közben el leszünk változtat. Ez egy szenvedő szerkezet. És megváltozunk az Úrnak lelkétől, ugye, ahogy olvassuk. Tehát ne essünk kétségben, van megoldás arra, hogy engedelmeskedni tudjunk. A megoldás az, amivel kezdtem a legelején, ahogy Marika röviden megfogalmazta, hogy az akaratunkat irányítsuk arra, hogy valóban az Isten dolgait szemléljük, az Isten munkálkodását, jellemét szemléljük, ne a világi dolgokat, amelyek ugye ennek a világnak a fejedelme uralma alatt vannak, és ő irányítja, és ő befolyásolja, és arra törekszik, hogy a fejünkben mindent kiszorítson, és csak ő legyen benne. Az kell legyen az akaratunk, hogy ezt félretolva, szemünket lezárva, fülünket, tévénket, stb. Elzárva, az Isten igéjével foglalkozzunk. Az Isten üzenetét, tanítását keressük. És ha ez megtörténik, akkor ez elváltoztat minket, és olyannyira elváltoztat, hogy képesek leszünk engedelmeskedni. Nem fog annyira ágálni bennünk az öndicsőítés, az önszolgálat ereje. Nem a saját vágyainkat igyekezünk betölteni az akármilyen talentumaink segítségével, amelyek vannak, hanem azt igyekezzük megvalósítani, amit az Isten szeretne ebben a világban a mi és a többi ember életében is megvalósulni, látni, és hogy ez meg is történjen. Úgyhogy bízom benne, hogy kellően figyelemfelkeltő volt a nagy közbevetés, az engedetlenség szakadéka, és az is, hogy oda kell figyelnünk valóban, hogy ebben az életünkben hogy éljük az életünket, mert ez, és ugye a mi életünket pedig mi határozzuk meg. Mi magunk vagyunk felelősek azért, hogy mi lesz velünk a halálunk után, és nyilván egyébként ugye, azért is mi vagyunk felelősek, hogy mind addig egyébként hogy zajlik az életünk.